Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 460-as számú énekével. 460-as éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Hármas számú liturgiánk a 48. oldalon található énekeskönyvünknek.
Segíts! dicsérő hír, és így meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet, aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, benned bízom, mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azoknak, akik megkísértenek. Úr Jézus Krisztus, kegyelmed legyen mindnyájukkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk hirtatlanságunkra és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.
Kérlek téged, Istenem,
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnöseket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között, ezért engedd, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt akaratot cselekvésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kiírt szent igét, amely megvan írva bölcsőső vasárnapjára, amely megvan írva Máté evangélium a 4. fejezetéből, az első verstől a 11. verssel bezárólag. Máté evangélium a 4. részéből olvasom, első résztől a 11. részig. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd meg, ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a főbe. Jézus ezt mondta neki, viszont meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Magasztaljuk tovább Istenünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallásot.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátussal, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 449-es számú ének eléneklésével. 449-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre.
Thank you.
Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassa meg a gyülekezet azt a szent igét, amit Lukács evangéliumának 4. részében a 31. verstől a 37. versig olvashatunk a következőképpen. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Azok pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában pedig volt egy tisztátlan lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: Ah, mi között hozzánk, nazareti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban rá parancsolt: Némulj el, és menj ki belőle. Az ördög odavetette őt közéjük, és kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátlan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, elég különleges, meghökkentő, meglepő ez a mai ige, hogy egy ördögtől megszállt, ördöngős fölismeri Jézus Krisztust, és Jézus az ő erejével, hatalmával kiűzi ebből az emberből az ördögöt, a gonosz szellemet. Sokszor mi keresztények nem ismerjük meg Jézust. Nem ismerjük föl az ő igazi arcát, nem vesszük észre, hogy a másik emberben közöttünk van, ebben a történetben pedig a gonosz lélek fölismeri, hogy ott van valaki közöttük, aki hatalommal, erővel bír, és képes arra, hogy megtisztítsa az embert. Megijed tőle, elmenekül, eltűnik, de ez a gyógyulás, ez a lelki gyógyulás, ez olyan, hogy nem sérül meg benne a test, eltávozik a gonosz. Erről a történetről legelőször egy nagyon érdekes másik történet jutott eszembe, ami még fiatal lelkész koromban történt velem. Szerdán délután, egy esős őszi délután ültem az irodába, és ügyeletet tartottunk, amikor egy nagyon idős néni hálóingbe és házi papucsba bekopogott a lelkészi hivatal ajtaján, és segítséget kért tőlem, mint lelkésztől, mert azt mondta, hogy a férjének a szelleme, aki ugyancsak régiség kereskedő volt, visszajár és mozgatja a széket, emelgeti az asztalt, éjjel pedig kopog a falon, és hogy ő már hívott ördögűzőt, áthívta a szomszédot, átvizsgáltak mindent, boszorkány hívott mindenkit, de nem történt változás az életében, a férje még mindig visszajár a halála után. Nagyon megijedtem, mert hát 20 akárhány évesen az ember egy ilyen helyzetben rögtön egy horrorfilmbe vagy egy szellemtörténetbe érzi magát. De erőt vettem magamon, és azt mondtam, hogy imádkozzunk, és utána beszélni fogunk. Először a mi atyánkot mondtuk el, utána pedig én mondtam pár szót, és kértem a Szentléleknek a segítségét, hogy ebben a helyzetben nekem is, és ennek a hölgynek is segítsen. És azt beszéltük meg végül, hogy föl fogom keresni másnap, és fölmegyek a lakásába, és ott folytatjuk, mert azt kérte, hogy én is csináljak valamit, ugye? Ránk evangélikusokra nem jellemző ez a fajta ördögűzés, de mégis elmentem. A lakásban nagyon erős fokhagymaszag volt, mert az ördögűző telerakta fokhagymával a székeket, a kanapét. Nagyon büdös volt, elnézést kért a néni, kinyitotta az ablakot. Ott is elmondtam a mi atyánkot, leültünk, imádkoztunk együtt, és elkezdtünk beszélgetni Jézus Krisztusról, az ő erejéről és a hatalmáról, arról, hogy ő Úr a gonosz fölött is, Úr a rossz szellemek fölött is, és tud nekünk kiutat adni. Imádkoztunk, és amikor már mentem volna, nem volt megoldva ez az ügy, úgy éreztem, amikor mentem volna elfele, mondta a néni, hogy hogy hát a szomszéd azt mondta, hogy menjek el pszichológushoz. És úgy átfutott bennem, hogy ezt meg kellene erősíteni. Hogyha semmi nem segít, akkor lehet, hogy pszichológushoz kell elmenni a néninek, és azt mondtam, hogy tessék elmenni, próbáljuk ki ezt az utat is. Valahogy úgy éreztem, hogy ezt kell mondanom. És egy héttel később, hát elbúcsúztunk, egy héttel később jött a néni a hivatalba, megint ugyanazon a napon, ugyanazon a szerdai napon, és megköszönte, hogy elküldtem pszichológushoz. Azt mondta, hogy a pszichológus segített rajta, de hogyha én nem megyek el oda, és nem imádkozunk együtt, és nem erősítem meg abba, hogy orvosra van szüksége, akkor ő lehet, hogy soha nem jut el hozzá. Megint meghívott magához, eltűntek a lakásból a fokhagymák, és finom almás pite illat lente be ezt a lakást. Azt gondolom, hogy Isten a józanság lelkét is adja nekünk, hogy az ő hatalmával mindig a legjobb döntést hozzuk meg. Ebben a helyzetben én úgy éreztem, hogy sikerült Isten új segítségül hívni, hogy az ő hatalmával, az ő erejével, a tisztánlátással ajándékozott meg bennünket. Ez a néni meg tudott szabadulni attól a rossz szellemtől, ami valahol benne megszületett és elhagyta őt. Azt gondolom, hogy így a böjti időszakban nekünk is arra van szükségünk, hogy lelkileg megtisztuljunk. Arra van szükségünk, hogy helyet adjunk a lélek munkájának, hogy ő tisztítson meg bennünket. Helyet adjunk annak a hatalomnak, amely ezt a világot teremtette, amely a mi életünket is akarja, hogy a mi életünk is Jézus Krisztusban élt élet legyen. Olyan utat kell bejárnunk a böjti időszakban, így böjti első vasárnapján talán ez még aktuálisabb, ami szerintem hasonlít arra, amikor tavasszal az ember elkezd kertészkedni. Szép idő van, gondolom itt is, mindig látom már nyáron a kitett gyümölcsöket, zöldségeket, amikor erre járok. Vannak kertészek, profi kertészek, mint én elég amatőr vagyok. De már ilyenkor elkezdjük a munkát, elkezdjük előkészíteni a földet. Talán fóliasátorban már palánták is vannak. Valahogy a böjti időszak is ilyen, hogy a lelkünket elkezdjük előkészíteni, hogy Jézus Krisztust be tudjuk fogadni, hogy megfelelő helyre tudjuk őt befogadni. Ágyásokat készítünk, mesdjét készítünk, tápanyaggal látjuk el a földet, később pedig elkezdünk gyomlálni. Mert a gyomlálás az legalább olyan fontos, van, aki kézzel csinálja, van, aki kapával, van, aki profi módon, Robi kapával akár, de a gyomokat el kell tüntetni a kertből. Azért, hogy az értékes növényeknek, a gyümölcsöt hozó növényeknek legyen ott hely. A belső lelki kertünkben is el kell kezdeni a böjti időben ezt a gyomlálást, a kertnek az előkészítését. Milyen gazok, milyen gyomok teremnek meg benne? Hogyha csak néhányat sorolnék föl, akkor kezdhetném akár az irigységgel. Vagy ránk irigykednek, vagy mi vagyunk irigyek. Az irigység az megmérgezi az embernek az életét, mert mindig a másikét nézi. Azt hiszi, hogy ha azt megkaparintaná, akkor az élete teljesebb lenne, pedig nem, mert ez a fajta vágy kioldhatatlan. Ha mindig több vágya, az kioldhatatlan. Aztán lehet egy ilyen gyom a szégyenérzetünk is. Mindannyian gyerekkorunktól fogva egy kicsit szégyenlősek vagyunk. Van mit szégyelnünk, van takargatni valunk az életünkben, ettől is meg kell szabadulni. Hogyha kicsit visszagondolunk a teremtés történetre, a bűneset történetére, Ádám és Éva alakjára, akkor az első érzésük, az első benyomásuk a szégyen. Mielőtt bűntudatukra ébrednének, szégyenlősé válnak egymás előtt, hogy különböznek egymástól testileg, ezért elkezdik magukat takargatni, és rádöbbennek arra, hogy radikálisan gyökeresen különböznek attól az Istentől is, akitől elszakadtak a paradicsomi állapot után. És a szégyen követi az ember életét, megjelenik az embernek az életében, iskolában. Én emlékszem arra, amikor még hetedikes koromban is énekelnem kellett a lányok előtt, én nagyon szégyeltem magam, ott süllyedtem volna el. Édesanyám szerint kappan hangom van, nem tudom, hogy erre vannak-e kappanok, de nekem olyan hangom van, hogy nagyon csúnya hang. Azért már úgy sikerült rajta javítani. De egy szégyenletes helyzet volt, és van ez a mondás, hogy ott süllyedtem volna el a helyben. Egy rabbi pedig azt mondta egyszer, hogy a nyilvános megszégyenítés az olyan, mint a gyilkosság. Nem szabad megszégyeníteni a másikat, de a szégyen az ott van az életünkben. Ezt is ki kell gyomlálni, mert Isten a szégyen érzettől is megváltott bennünket, amikor kereszthalálában elfogadott bennünket. Elfogadta a mi életünket, és gyógyulást kínál a mi életünkbe, segít kigyomlálni a szégyen érzetet. Aztán ott van a harag, ami nagyon meg tudja mérgezni az embernek az életét, a lelki életünket, amikor valamiért neheztenünk a másikra, és egy kanál vízben megfojtanánk. A haragot is tudnunk kell elengedni a bőti időben, hogy helyet kapjon más. Nem szabad haragtartónak lenni, hiszen Isten is megbékélt velünk Jézus Krisztus által, és azt a lehetőséget kínálja nekünk, most a mai vasárnapon is, hogy letegyük az ő oltárára a bennünk lévő indulatot, haragot, a szégyenérzetet, a rossz véleményeket is megtisztuljunk. Mert mi történik akkor, hogyha kiki lerakja azt, ami nyomasztja őt, kigyomlálja a lelkéből azt, ami nyomasztja őt? Hely támad. Hely lesz arra, hogy az értékes dolgok, az értékes növények, az értékes gyümölcsök növekedjenek ott. Mik ezek? Talán a legfontosabb maga a szeretet. Az a szeretet, amit a szeretet himnuszból megismertünk, ami örökké megmarad. Az agapé szeretet az, ahogyan bennünket Isten szeret, és mintát nyújt a másik elfogadására, a másik szeretetünkbe való behívásába. Aztán ott van a remény. Hely kell a reménynek is az életünkben, hiszen a remény az nem csak akkor jelenik meg, hogyha valaki szerencsejátékot űz, mondjuk, persze tudom, hogy keresztények nem szoktak lottózni, de ott is ott van a remény. De az egy másfajta remény, mint amiről Jézus beszél. Az a remény, amiről ő beszél, az az ő országának a teljessége. És amit remélünk, az már itt van a mi életünkben. Az a remélt béke, az a remélt teljes közösség az Istennel, azok az értékek, amelyek a Szentírás által megjelennek, már itt vannak a mi életünkben, és igyekezzünk aszerint alakítani az életünket, aszerint gondozni a lelki kertünket. Mert hiszen a növényeknek hely kell. Emlékszem arra is, amikor egyszer egy fa csemetét kaptam, egy erdei fenyőnek a ilyen pici, apró csemetéjét, és a kert sarkába próbáltam elültetni, vagy el is ültettem, és a szomszéd bácsi rám szólt, hogy ne annyira a sarokba, mert ez a fa, ez meg fog dőlni. És hogy hagyjak bőven helyet, legalább 2 métert, de ha jót akarok magamnak, akkor 3 métert. Ezért is kell gondozni a kertünket, mert az ige magjának, hogy szárba szökkenhessen, és ugye a mustármagnyi hitre gondoljunk, egy mustárfa az hatalmasra tud megnőni, valójában hely kell. Ezért is a bőti időben érdemes a lelkünk kertjében helyet készíteni, és oda vetni az ige magját, hogy ki tudjon bontakozni, hogy meg tudjon születni húsvétra az a nagyság, az a hatalmas öröm, amivel Isten be akarja tölteni az életünket és a lelkünket, amivel meg akar bennünket ajándékozni. És hogyha a fa képénél vagyunk, akkor abba is érdemes belegondolni, amit az egyik kollégám mesélt, hogy a keresztény ember úgy él ebben a világban, hogy a mennyországban gyökerezik. Hogy a mi gyökerünk, a mi valódi otthonunk, az hasonlatos egy fordított fához, amelynek a gyökerei a mennyország javaiból táplálkoznak, de itt a földön hozzák a gyümölcsöket, a termést, a finomságokat, amire annyira vágyunk. Bár meg kell jegyezni, hogy a böjt az nem egyenlő a diétával. Nagyon sokan egyenlőségjelet tesznek ma, követnek valamiféle diétás programot, és azt mondják, hogy ők böjtölnek. Én azt gondolom, hogy a protestáns hagyományban ez a böjt, ez inkább egy lelki útnak a bejárása. Egy olyan út, amikor megszabadulunk a fölöslegtől, amikor megszabadulunk attól, ami terhes, ami nyomaszt bennünket, ami a lelki otthonunkba lehetetlenné teszi a közlekedést, mert sok van belőle, mert fölösleges, mert nem ott a helye. Kicsit útkészítés a lelki otthonunkba ez. Útkészítés, hogy Jézus Krisztus bejöjjön hozzánk, és szívesen lakjon abban a kertben, amit elkészítünk az ő számára. Mert hát van kísértés. Ebben az igében is a tisztátlan lélekről van szó is. Ha belegondolunk, akkor nagyon igaz az a megállapítás, hogy ahol Isten van, ahol Krisztus van, ott a kísértés is nagyobb, jelen van. Megpróbálja az embert a kísértés. És hogyha ennek a szónak egy kicsit az etimológiáját nézzük, akkor a kísértésben azért ott van a kísérés is. Hogy a kísértő az kísér bennünket. Hogy ott van az életünkben. Nem tudunk elrohanni előle. Mehetünk ide, mehetünk oda, mehetünk külföldre, mehetünk a tengerpartra, mehetünk wellness szállodába, mehetünk ide-oda, de a kísértő az kísér bennünket. Ettől is jó lenne megszabadulnunk a kísértésektől, amelyek ott vannak mindannyiunk gondolatába. A hamis vágyak, a hamis kísértetek, akik belakják otthonunkat, akik ott kúszálnak a mi kertünkbe. Egy 19. századi dán teológus, filozófus és irodalmár, Søren Kierkegaard mondta azt, hogy Isten egy végtelen utat járt be, hogy eljusson hozzánk. Egy olyan végtelen utat tett meg, ami bejárására mi emberek képtelenek vagyunk, és ez a végtelen út Istennek a testé létele. Isten testé lett, hogy megváltson bennünket. Mondhatnánk azt is, hogy Jézusban realitássá, valóságá lett számunkra. Itt élt közöttünk ebben a világban, és annyira valós, hogy a Szent Lelkével ma is itt lakik közöttünk. Bejárja azt az utat, ami lélektől lélekig tart, és az első lelket nagybetűvel írjuk. Eljön hozzánk, hogy betöltse a mi életünket azzal a gazdagsággal, azzal a békességgel, azzal a megbocsátó, gyöngéd szeretettel, amellyel az Atya elküldte őt hozzánk. Beszéltem arról, hogy a meztelensége miatt szégyenkezni szokott az ember. És hát Ádám és Éva is szégyenkezett. Szégyenkezni szoktunk, amikor van valami féltett titkunk, szégyenkezni szoktunk akkor, amikor elmulasztunk valamit, szégyenkezni szoktunk akkor, amikor nem teszünk meg valamit, vagy rosszul teszünk meg valamit. De én hiszem azt, hogy Isten képes a szégyenünket is elvenni. Képes kigyomlálni az életünkből ezt a szégyent, hiszen a kereszten Jézust meztelenül feszítették keresztre. Egy csodálatos szimbólum ez. Az első emberpár meztelensége és szígyene, és Jézus Krisztus meztelensége, íme az ember, aki elveszi a mi szégyenünket. Egymás előtti szégyenünket is, hiszen közösségre hív minket, és az Atya előtti szégyenünket is, hogy igaz szeretet kapcsolat alakuljon ki mindebből. Hiszen nem azért vagyunk itt, ezen a vasárnap, mert valamilyen közös hobbi, érdeklődés tart bennünket össze, hanem azért vagyunk itt ezen a vasárnapon, bőjt első vasárnapján, mert Jézus Krisztusban vagyunk egyek. Ő az, aki összetart bennünket. Ő az, akiben vagyunk, akiben beleoltattunk. Ez a mi közösségünknek az alapja. Hogyha bőjtről beszélünk, akkor valóban kétfajta bőjt van. Van a korábban említett diétás bőjt, amit valaki azért tesz és folytat, hogy testileg megtisztuljon, persze lelki tisztulásról is sokszor beszámolnak, de az a bőjt, amiről én beszélek a mai vasárnapon, az a Krisztushoz jutásnak a bőjtje. Nem önmagamhoz akarok eljutni a bőjttel, hogy olyan legyek, amilyennek lenni akarok, sovány, egészséges, jó kinézetű, ilyen wellness testalkatú, ami ma divatos, hanem az igazi bőjttel Jézus Krisztushoz akarok eljutni, az én megváltómhoz. És azt hiszem, hogyha hozzájutunk, akkor lehetünk igazán önmagunk. Akkor lehetünk önazonosak, hogyha Jézushoz jutunk. Ezért nagyon fontos, hogy legyen hely ehhez a bőjthöz. Legyen hely a megtisztuláshoz, legyen hely a lelki kertünkben, a lelki otthonunkban, hogy oda Jézus jöhessen be. Mert hogyha ő bennünk van, akkor nincs helye ott másnak. Nincs helye a gonoszságnak. Nincs helye a kapzsiságnak, nincs helye a dicsőségvágynak, az irigységnek, eltűnik a szégyenérzet. Jézus Krisztus a legtökéletesebb lelki gondozó. Ő az, aki valóban megoldást kínál az életünkre a józanság lelkével, azzal, hogy önmagát adja a mi életünkbe. Ezt a jó hírt nem szabad elrejtenünk. Ez a jó hír az, amire minden nap gondolkodnunk kell. Akkor is, amikor valóban a kertünket műveljük, és gondolom elég sok ilyen alkalom lesz, gondoljunk majd arra, hogyha kihúzunk egy kis gyomot, akkor gondoljunk arra, hogy a kis lelki kertünket is gyomláljuk ki. Bálint gazda mondta, hogy a testnek és a léleknek legjobbat tesz a kertészkedés. Én azt gondolom, hogy a testi erőfeszítésen túl gondoljunk mindig a lelkiekre is. Valahol próbáljuk mindig rendben tartani a lelki kertünket. Imádkozzunk! Jézus, Isten fia, te vagy a messiás. Téd a hatalom és a dicsőség menjen is földön. Kérlek add, hogy neked tetsző módon éljünk, éljük meg az idei bőjti időszakunkat is, rád figyelve, tőled kérve erőt a kísértéseink legyőzésére. Szabadíts meg minket azoktól a gyomoktól, amelyek elszívják a tőled kapott energiát. Segíts bennünket lelked teljességével, hogy azon az úton járhassunk, amit te elénk jártál, amit elénk tapostál. Add, Urunk, hogy szeretettel forduljunk egymáshoz. Add, Urunk, hogy a másikban a testvért lássuk meg. Add, Urunk, hogy ne kerekedjen rajtunk felül a gyűlölet, a hamisság, a dicsőségvágy. Add, Urunk, hogy szép, gondozott lelki kertünk legyen, amelyben te vagy a főkertész. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti alkalomra. Hétközi alkalmaink így néznek ki. Hétfőn 15 órakor asszonykör lesz itt a gyülekezeti központban. Kedden 17 órakor énekkar, 18 óra 15-kor biblióra. Szerdán 10 órakor lesz a Babamama klub, szintén itt. És pénteken 17 órakor lesz az ifjúsági óra. Ezekre az alkalmakra szeretettel bíztatunk és várunk mindenkit. Mint ahogy a testvérek észrevették és ahogy hirdettem is már hetek óta, Orosz Gábor Viktor teológiai tanár testvérünk volt a mai vendégünk, a rendszeres teológus szuplikáció keretében most ő jött közénk szolgálni, majd a hirdetés után néhány szóban önmagáról és a szolgálatról, a teológiáról, a Hittudomány Egyetemen folyó képzésről néhány szót mond. Ha lesz kérdés, akkor bizonyára szívesen válaszol, hogy a testvérekben megfogalmazódik mered közben kérdés. Akinek adománya van a lelkész képzése, mint ahogy szoktuk a szuplikációs alkalmakon, kint az asztalon egy kosárba elhelyezheti az adományát a lelkész képzésre. Hirdetem a testvéreknek, hogy tegnap volt egyházmegyei hittanverseny, ahol a mieink közül két hittan csoport indult. Az egyik csoport első lett, a második csoport pedig második lett, másik korosztályban. Hát az első helyezetteknek a nevét azért elmondom, hogy Jászai Niki. Niki ugye volt az egyik a csapatban, aztán Marcsek Emma volt a másik a csoportban, Kovács Bars volt a harmadik, és a negyedik pedig Malik Debóra. Ez a négyes lett az első, és így mennek az országos versenyre. A másodikok pedig kaptak egy emléklapot, és készülhetnek a következő. Ők az elsősök voltak, ugye, akik a másodikok lettek, a másik felette lévő csoportban pedig elsők lettek. Tegnap volt még egy megmérettetés a Vasárnap Iskola Szövetség gyerekmunkásainak, és most volt a záró vizsgája. Arról nem kaptam információt, mert én sem voltam itthon, de 24-én ünnepélyes diplom átadó lesz az Isten tiszteleten. Tehát köszönöm azoknak az imádságát, akik hordozták a hittanosokat, Vasárnap Iskolai Szövetségnél tanulókat. És hát imádkozzunk azért is, hogy az az alkalom, amikor megkapják majd az okiratot, akkor elindulhassanak azon az úton, amin az Úr szeretné vinni őket a gyerekszolgálatban. Mint ahogy mondtam, tegnap én sem voltam itthon, a Balassagyarmati Evangélikus Gyülekezetben szolgáltam Barta István lelkésztestvér meghívására, ahol egy ilyen ütős címet adva a napnak, szimbiózis magyar honban, Roma és Gágyó összefüggésben címmel. Nagyon jó volt az együtt, én nem voltunk túl sokan, de akik ott voltunk, érdeklődőek voltunk, és jó közösséget éltünk meg ott. Hirdetem a testvéreknek, hogy a 2x1%-ról való rendelkezés megint előttünk van ebben az évben, és akik az egyházi 1%-ról rendelkeztek tavaly idén, nem kell, mert az akkor megmarad addig, amíg vissza nem vonjuk, viszont a civil szervezetekre az 1%-ot ról újra rendelkezni kell. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő csendeseti lehetőségeket. Viatorbágyon lesz női hét áprilisban, Biblia tanulmányozó hét szintén áprilisban. Jó előre hirdettem a kerületi missziói napunkat. Cegléden lesz megtartva az Északi Egyházkerület missziói napja május 11-én, amire szeretettel bátorítom a testvéreket. Illetve májusban lesz szintén a gyülekezeti hétvégénk, amit idén is májban szervezünk meg. Jelentkezések azok fontosak, mint ahogy említettem, a kisvárdaiak már elstartoltak és lefoglaltak 26 helyet. Most 54 hely van elfoglalva a 101 lányból, tehát aki szeretne jönni, azért regisztrálja magát, hogy tudjunk kalkulálni. Egyrészt az utazással, másrészt pedig a helyekkel is tudjunk gazdálkodni. Fontos az imádságlap, a bulletin hátulján lévő imádságlapot hétközben vegyük elő, és hordozzuk azokat a testvéreket, akik kérték, hogy fönt legyenek ezen az imádságlistán. és most, mivel szublikáció van, így Orosz Gábor Viktor testvérünket is családjában, meg a lelkészképzést a Hittudományi Egyetemen is vegyük hozzá az imádságlistánkhoz, hordozzuk imádságban a jövő lelkész generációját. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Megkérem akkor tanár urat, hogy néhány szóban magáról, teológiáról néhány szót mondjon.
Kedves lelkész úr, kedves gyülekezet, köszönöm szépen, hogy itt lehetek szuplikásként is, az ige hirdetési szolgálatot elvállalhattam, rám bízták. Ugye szuplikásnak már egy kicsit öreg vagyok, de...
De jól csináltam.
De igyekszem fiatalosan csinálni, ahogy lehet, és nagyon szívesen járok szuplikálni, hiszen a gyülekezetekkel való kapcsolat rendkívül fontos az én tanári és hát persze lelkészi szolgálatomban is, hiszen a lelkész képzés az a gyülekezetek számára folyik, illetve a gyülekezet építés számára folyik, tehát konkrét célja van, és nem tudós képzésről van elsősorban szó az egyetemen, és én ezt igyekszem, ugye én dogmatikát, etikát tanítok, mindig úgy tanítani, hogy az érthető legyen is a valósághoz közeli, amit kamatoztatni tudnak a hallgatóink a gyülekezeti munkájuk során is. Talán van, aki tudja róla, hogy én nyíregyházi vagyok, tehát Nyíregyházán születtem, evangélikus családba, felmenőim is, de ez körülbelül olyan 18 éves koromban derült ki, hogy családban mindenki evangélikus, és valahol így kezdtem el közeledni az egyház felé, és hát sokan azt mondják, hogy túl messzire jutottam, de én akkor voltam a legboldogabb, amikor fölvettek a Hittudományi Egyetemre, és azt tényleg egy csodaként élhettem meg, hogy annyi bölcsességet is, és hivatásszerűen foglalkozhatom Isten igéjével. Hát és nagy gyerekeim, viszonylag nagy gyerekeim vannak, tehát a legnagyobb az 20 éves, a kisebb az 16 éves, de ő a magasabb, ebből sok konfliktus adódott pár évvel ezelőtt, de most már úgy megbékéltek egymással és baráti a kapcsolat. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen nagy örömünkre indult egy új képzés, ez a, hát úgy mondjuk, hogy a másoddiplomás lelkészképzés, aminek a lényege az, hogy olyan felnőttek járhatnak a teológiára levelezős képzési rendszerben, akiknek már van diplomájuk, akik hát zömében 40-50 év fölött vannak már, és két-két és fél év alatt lelkészi diplomát kaphatnak, és a püspök döntése szerint felszentelhetők lesznek. Ez egy nagyon érdekes új kezdeményezés, eddig ilyen Magyarországon nem volt ebben a formában, de Németországban vagy Svájcban ez eléggé elterjedt, és az a tapasztalat külföldi kollégákkal beszélve, hogy akik így szereznek lelkészi diplomát és így állnak Isten szolgálatába, azok lehet, hogy kevesebb teológiát tanultak, de sokkal nagyobb élettapasztalat van mögöttük, amivel tulajdonképpen a szolgálatukban olyan embereket is meg tudnak szólítani, akiket talán egy fiatal lelkész vagy egy jól képzett lelkész nem ér el. Tehát sok előnye is van ennek, hogy sokkal életközelibbek, ha szabad így fogalmazni, azok, akik ilyen módon végeznek. Tegnap volt velük órám, 14 hallgatóval, nagy öröm volt, és remélem, hogy ennek lesz folytatása. Úgy tudom, hogy már 5-6-an jelentkeznek a következő fél évbe. Ugye ez annál is fontosabb, mert most az idén és tavaly megvan az a létszám nappali képzésen is, ami az utánpótlást biztosítja, de volt egy-két olyan év, amikor kevesebben jelentkeztek, és szükségünk van lelkészekre. Tehát nem azt mondom, hogy nagyon nagy lelkész hiány van, de hiányoznak jól képzett, elkötelezett lelkészek, akik az ige szolgálatába állnak, és most ez a másoddiplomás képzés ebben egy nagy támogatást ad. Nem olyan új, de nagyon szépen működik a valláspedagógia tanszékünk, ami pár évvel ezelőtt, amikor kötelezővé vált a hit és erkölcstan, alakult meg. Erre a képzésünkre is most olyan 17-en jelentkeztek nappalira, és hát persze van levelezős képzés, illetve már végzett hallgatóinknak továbbképzés is, tehát ez is egy nagy öröm, hogy ezt is tudjuk végezni. És hát természetesen az egyetemnek a fő profilja az a hittantanár, a lelkész képzés, kántorképzés is folyik, de van egy új képzési rendszerünk, amit egy EFOP pályázat keretében kaptunk meg, az a délalföldi régióban diakónus, diakóniai mentor, menedzser képzés, és számtalan ilyen, hát nem számtalan, 7 rövid ciklusú képzést jelent, ezek viszont már világi képzések. Tehát az egyetem életében ez is egy új dolog lesz, és meg kell valahogy szoknunk, hogy nem csak hitéleti képzés folyik az Evangélikus Hittudomány Egyetemen, hanem szarvasi székhellyel világi képzés is. Ugye erre is nagyon nagy szükség van, hiszen sok diakóniai intézményünk van, és ezek a világi képzések a diakóniában dolgozó munkatársaknak a továbbképzését fogják biztosítani, úgyhogy a mi felsőoktatási intézményünk oktatói kiegészülve profi szakemberekkel végzik majd ezt a formáját az oktatásnak. Úgyhogy örülök, hogy 3 ilyen pozitív dologról számolhatok be, hiszen ez is egyfajta növekedés, és mind a 3 terület egyfajta misszió is. A világi képzés persze evangélikus teológiai alapokon áll, tehát teológiát is tanulnak, ez is egy óriási missziós terület és lehetőség számunkra, olyan embereket is el tudunk érni, akik talán templom közelbe se mennek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha esetleg valakinek van kérdése, akkor nagyon szívesen válaszolok még rá.
A diakónus képzés ez egyenlő lesz a szociális munkás végzettséggel, vagy nem?
Hát ez hasonló, tehát ez egy 2 éves képzés, tehát van 3 ilyen mesterképzésünk, ez ilyen diakóniai mentor, mi úgy hívjuk.
Tehát csak az a kérdés, mert hogy van a szociális törvényben olyan, ami az előírás, az a végzettség, igen. Hogy ez akkor egyenlő
ez, lesz. Ez azzal megfog annak a megfelelője, csak más nevet más adtunk neve ezeknek, de azzal megfelelő, tehát ugye pont az volt a célunk, hogy aki részt vesz egy ilyen képzésen, az ne csak egyházon belül, idézőjelben csak, hanem bárhol máshol is el tudjon helyezkedni. Úgyhogy olyan lelkes voltam valamelyik este, hogy a feleségem már jelentkezni akar. De még el sem indult a képzés, úgyhogy érdemes ajánlani ezt a formáját a képzésnek.
Ez nappali képzés? Vagy levelező?
A levelezős képzés. Hát ez most levelezős rendszerben indul el azért, hogy akik már a pályán vannak, vagy egy plusz diplomát szeretnének szerezni, azok munka mellett is el tudják végezni.
Van-e kérdés?
Most összesen egyébként hány hallgatójuk van?
Hát ugye ez elég változó, de olyan 140 hallgatónk van. Ami nagyon fontos, hogy a kollégium lakóinak az aránya változott, mert ha jól tudom, hát ez is változó, de olyan 28-30 külsős hallgató van, tehát olyan evangélikus, egyetemista, aki nem a mi intézményünkbe jár, hanem mondjuk az ELTÉ-re, vagy a SOTÉ-re, vagy a Corvinus Egyetemre, de nálunk lakik a kollégiumban, és ott egy szakkollégiumi rendszerben vagy képzésbe vesz részt. Ami azt jelenti, hogy hétközben van vannak olyan előadások vannak, amiken kötelező részt venniük, de ez is egy óriási missziós lehetőség tapasztalatom szerint, mert legtöbbjük az lejön esti áhítatra is. Tehát, hogy a kollégiumban hétfőn, kedden, szerdán és csütörtök este van esti áhítat, és ebbe a közegbe ők is jelen vannak, tehát a lelkész és hittanár szakos hallgatókkal egy közösségben vannak a kollégiumban, ami szerintem nagyon fontos, hogyha a laikusok, úgymond laikusok bevonását szeretnénk az egyházban, már pedig szeretnénk, hogyha minél többen szolgálnak, akkor már itt elkezdődik a barátság, az ismeretség, és ez egy nagyon fontos része szerintem a fiatalok formálása során.
Mondja csak ő is.
A nyíregyházi gyökerei mennyire maradtak meg? Vannak még rabonai?
Hát igen, tehát édesanyám él még, édesapám az korán meghalt, de ő a...
Ismered őket, Lajos, azt mondja Erzsike.
Hát Lőkén ismered a Vastvári
Kárcsáját. A Kótai utcán, a Zsigó temetőn. Igen, igen. Ő. Nem értek. Süti a rántott húst. Vagy rákérdezik. Igen, igen.
Egy együtt vettünk.
Na, ő is vitorlázott. Igen, igen.
Kicsi a világ, kérem.
Igen, meg a Pokoracki.
A Rampo,
igen.
Meg a nővére.
A Marika. Igen, hát a rokonságom az tulajdonképpen még itt él meg édesanyám, úgyhogy elég, hát a lehetőségekhez képest sűrűn, de megfordulunk, úgyhogy.
Hát meg az édesapádat is jól
ismertem. Igen. Igen, ő a Szabi Csabnál dolgozott, igen.
Azt akartam kérdezni, hogy lelkész hallgató jelen pillanatban hány tanul a itt tudom egyetemen?
Szerintem olyan 40
lehet.
Igen. Mert volt egy olyan évfolyamunk, hát egy kis iróniával azt mondtam nekik, hogy ti tandembiciklivel is mehettek szuplikálni, mert ketten voltak egy évfolyamban. Ugye ennél volt rosszabb is, tehát talán az Iczis János püspök úr volt, úgyhogy egyedül volt egy évfolyamban. De ez csak egy év volt, és most már olyan 8-10 hallgatónk van, ami nem tűnik nagy számnak, de az utánpótlást azt reménységünk szerint biztosítja. És most van két külföldi hallgatónk is, egy Finnországból, egy pedig Németországból, Neuendertelsaukból. Ők is voltak már többen, hárman, négyen. Nagyon különleges helyzetben vannak, mert választhatnak, hogy mit szeretnének tanulni, és a tanári kar német vagy angol nyelven tart nekik kurzusokat két-három embernek is, és hát ők ezt azért nagyon, nagyon értékelik, és a külföldi küldő egyetemek is nagyon értékelik, hogy kis, az ország legkisebb egyeteme vagyunk, de hogy ezt meg tudjuk oldani például. És nekünk is egy nagyon nagy élmény persze, hogy vannak külföldiek, és a diákok életében is, hogy egy teljesen spontán, kollégiumi kapcsolatban gyakorolhatják a nyelvet, ismerkedhetnek külföldi fiatalokkal,
hálózatot építenek.
Hálózatosság alakul ki, ugye mostanában ez egy divatos
szó.
És tényleg az is nagy áldás, hogy nagyon sokan tanulhatnak külföldön. Tehát csak az nem tanul külföldön, aki nem akar. Aki nem akar, azt küldjük. De még van, aki így is megúszta. Tehát, hogy ebből is nagyon szerencsés a helyzetünk, mert vannak egyházi ösztöndíjak, az Egyesült Államokban, Németországban, volt Ausztriában, Svájcban, Dél-Afrikában is. Tehát nagyon sok helyre eljuthatnak hallgatók, másrészt pedig vannak a világi ösztöndíjak, amit egyetem, akkreditált egyetem révén ugyanúgy igénybe vehetnek a hallgatóink és az oktatóink. Tehát ugye ennek a sajátos helyzetnek, hogy a evangélikus egyháza fenntartunk, de meg kell felelnünk az állami elvárásoknak is, most az idén lesz majd akkreditációnk. Hát ennek ez is egy előnye, Hát sok hátránya is van, mert ide is, oda is meg kell felelni, és innen is, onnan is vannak elvárások, de a minőségbiztosítás szempontjából ez fontos dolog.
Volt már rá példa, hogy az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatói közül, illetve ez most lehet majd, ugye, másoddiplomás képzés keretében, tehát hogy mit gondol, hogy tehát lesz valami ilyen fajta hozadéka?
Igen, ezt szeretnénk egyébként, tehát ezt szorgalmat. Ugye én pár évig tanítottam itt Nyíregyházán a Roma Szakkollégiumban, és az is egy nagyon nagy élmény volt, akkor is szívesen jöttem, és hát ez tehát ilyen romológiának mondják ezt? Igen, tehát hogy ezt az egyik kollégám tanítja az egyetemen, tehát ezzel megismerkedik minden hallgatunk ezzel a kérdéssel, és egyáltalán, hogy az egyház, az evangélikus egyház hát hogyan tud közeledni, illetve az integráció hogyan valósulhat meg, de szeretnénk, hogyha lenne olyan roma fiatal, aki lelkésznek áll. De még nincs rá példa. Nincsen. Úgyhogy.
Köszönjük szépen, ha nincs több kérdés, akkor a záróoltári szolgálatra készülve énekeljük a 395-ös számú énekünk első versszakát.
Csendesedjünk el Isten színe előtt, imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, hálát adunk Szent Fiadért. Köszönjük, hogy a valóságos Isten könyörületéből valóságos emberré lett, és őt értünk halára adtad. Nem érdemeltük, meg sem szolgálhatjuk. Kegyelemből cselekedted. Áldunk azért, hogy a Krisztusban megbékéltetted magaddal a világot, és ő érte rólunk is elfordítottad az ítéletedet. Köszönjük, hogy reávetetted bűneinket, és nekünk immár nincsen semmi kárhoztatásunk. Légy áldott, hogy általa utunk nyílt irgalmathoz. Tudjuk, hogy ítéletünk csak benne válik kegyelemmé, halálunk életté, kárhoztatásunk üdvösségé. Bocsásd meg, hogy mégsem mindig ő volt számunkra hozzád az út. Keseríts meg bűneink miatt, hogy örömmel fogadjuk bűneink bocsánatát. Ne engedd elfelejtenünk, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, csak Krisztusunkban. Segíts, hogy megtartó kegyelmedet háláljuk, annak örömében járjunk, erejével érjünk az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, vegyétek az áldást! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Thank you.